Isten igéjét János evangéliumának 8. részéből olvasom, a 30-tól az 59. versekig. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú marad ott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni. Olyan valakit, aki azt az igazságot hirdetem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem paráznaságból születtünk. Egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.
Imádkozunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy hétről hétre a feltámadás napján összejöhetünk azért, hogy ünnepeljünk téged és ünnepeljük az életet. A te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a győzelmét a bűn és a halál felett, az életet, amit ajándékba adtál, amit a bűn megrontott, de amit a te fiad, az Úr Jézus Krisztus helyreállított, megszerzett számunkra. Köszönjük neked, hogy így láthattuk ma is a gyermekeinket. Köszönjük, hogy így tekinthetünk vissza az elmúlt hétre, amelyben megtartottál bennünket. Hiszen tudjuk, hogy életünk csak olyan, mint a virág, amely reggel virágzik, estére elhervad, és te mégis megtartottál, életet adtál. Köszönjük neked, Urunk, ezen a mai vasárnapon is a kenyeret, a munkát, amit elvégezhettünk, a családunkat, akikkel szeretetben lehetünk, hogy mindezt hálaadással hozhatjuk te eléd. És ugyanígy hozzuk eléd azokat a kérdéseket is, amelyben úgy látjuk, hogy nem teljes az élet, amelyben hiányt szenvedünk, amikor nem állnak mellettünk, akik szeretnének, amikor konfliktusba kerültünk valakivel, akit szerettünk, amikor velünk van valakinek a hiánya, akitől el kellett búcsúznunk. Úr Jézus Krisztus, mindezekkel jövünk eléd. De nem csak a hiányunkat hozzuk, hanem azt is, amit a felolvasott igében láttunk, hogy azok az emberek, akik ott vannak körülötted, szembe kerülnek veled. És annyira szembe kerülnek veled, amikor rámutatsz, ami nélküled való bűnös szolgai voltunkra, hogy gyilkos indulatok támadnak a szívükben. És mi tudjuk, hogy valahol mélyen mindannyiunk és minden emberé ez a gyilkos indulat, amely el akar téged vetni, amely ki akar téged vetni az életünkből, amely azt mondja, hogy ne uralkodj rajtunk, hogy ne szólj bele az életünkbe, hogy ne lehessél mindenek felett Úr. Ez az a társadalom is, amiben élünk, és ezt is eléd kell hoznunk, Urunk. És köszönjük neked, hogy te mégis újra és újra szeretettel vagy, kegyelemmel vagy, hívsz, leleplezed az ördögnek minden munkáját, a hazugságát, azt, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Leleplezed mindazt, ahogy az élet ellen fordul, mert egyedül te vagy az élet. És így jövünk most eléd, így akarunk téged dicsőíteni és magasztalni, aki egyedül vagy az élet, aki egyedül adsz életet. Kérünk, szent lelkeddel ajándékozz meg bennünket, kérünk, igéddel vizsgálj meg minket, kérünk, légy jelen közöttünk, mint aki bűnbocsátó, gyógyító és szabadító Úr vagy. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvének a 20. fejezetéből olvasom, a 13. verset, amivel a 10 parancsolat magyarázatát folytatjuk. Így szól ez a vers, ne ölj! Ne ölj! Szólítja meg Isten szövetséges népét az egyik legrövidebb, és mégis a legáltalánosabb és legegyetemesebb parancsolatban. Ahogy gondolkodtam ezen az igén, először a mindennapjaink jutnak az eszembe, amelyek látszólag mentesek az öléstől. Van egy-egy távoli, hála Istennek, távoli háborús hír, tudjuk, hogy ez zajlik a világban, egy-egy közeli bűnügyi riport, de hát mi magunk nem mocskoljuk be a kezünket vérrel. Látszólag teljesen mentesek vagyunk az öléstől. De aztán azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy egy átlagos ember naponta ki tudja hány gyilkolást néz végig, minden érzelmi megrázkódtatás, megindulás nélkül, amikor tévét néz. Ne ölj, és közben a mai ember végestelen végig bámulja a jeleneteket, amelyekben több paradicsom konzerv fogy, mint az élelmiszerboltokban. Ne ölj, miközben gyermekeink, sőt, még fájdalmasabb, most már azt kell látni, fiatal felnőttjeink, naponta sokszoros gyilkosok és természetesen hatalmas hősök a virtuális világban. Saját gépeiken, vagy éppen hálózatba kötve, minden gyilkos ösztönüket kiélhetik, amit a tévében látott filmekhez hasonlóan, itt már ők maguk a megállíthatatlan hősök, akik szitává lövik a gonoszokat. Mindez persze nem valóság, ez csak a látszat. De mégis valahol nagyon sok ember benne van. Látjuk, lőjük, öljük. Közben izgulunk. Felmegy az adrenalin szintünk, azonosulunk ezzel. Mi leszünk az igazság osztói, mi is gyűlöljük az ellenséget, akit mi is ki tudnánk végezni. Én emlékszem, na nem azért, hogy magamat fényezzem, mert sok mindenben nem tehetném, de nem szoktam ilyen játékokat játszani, de emlékszem, amikor életemben először játszottam egy ilyen számítógépes játékot, ez egy különleges helyen, egy különleges alkalommal volt, nem is Magyarországon, ezért tudom, hogy ez 1992-ben volt, 15 éve, és a mai napig emlékszem arra, hogy amikor először jöttem rá erre az érzésre, hogy... Szóval benne élünk ebben teljesen természetesen, és akkor Isten azt mondja, hogy az élet alapvető törvénye, hogy ne ölj. Mi pedig egy olyan társadalomban élünk, ami a látszat gyilkolása, mert persze látszat, a látszat gyilkolása a pihen, az erőszakkal kapcsol ki, az öldökléssel ereszt le, és az élet látszólagos kioltása által szórakozik, és az agónia képeiben találja meg a maga élvezetét. Vajon milyen lenne az a világ, amelyben nincsenek állandóan előttünk az ölés, az erőszakos halál, a tömegmészárlás képei? Vajon milyenek lennénk mi, ha érintetlenek lennénk teljesen ezektől? Vajon hogyan hallanánk akkor Istennek ezt a parancsolatát, és hogyan fogadnánk a szívünkbe? És vajon akkor hogyan reagálnánk, ha levetítenék előttünk valakinek a kivégzését? Nem tudom a választ, valószínűleg egyikünk sem tudja erre a választ, de elgondolkodhatóak ezek a kérdések. Továbbá érzékeltetik, hogy nincs is annyira messze tőlünk az, amiről a hatodik parancsolat szól, mint ahogy sokan ezt gondolják, vagy ezt sokan szeretnénk magunkkal éreztetni, elhitetni. Nézzük hát, hogy mire hívja Isten az ő népét ezzel a parancsolattal akkor és ma, természetesen csak úgy, hogy ma csak valameddig jutunk el ebben a kérdésben. De először próbáljuk megérteni, hogy mi a bibliai jelentése a ne ölj parancsolatának. Amint mondtam, ez az élet legegyetemesebb parancsolata, ami az élet szentségére mutat rá, és amely jelen van minden világvallásban, minden kultúrában. Sokan vannak, akik nem Krisztus követőiként nagyon komolyan veszik ezt a parancsolatot. És úgy tűnik, hogy bizonyos értelemben még komolyabban, mint mi keresztények, vagy... bármilyen furcsa ezt mondani, ők úgy látják, hogy ők komolyabban veszik ezt a parancsolatot, mint maga a Biblia. Vannak, akik az élet szentségének mindent megelőző voltát hangsúlyozzák, ezt kiterjesztve az állat és a növényvilágra, vagy csak az állatvilágra például, ennek a meggyőződésnek az alapján vegetáriánusok. Van, aki más miatt vegetáriánus, semmi baj nincs egyikkel sem. De azt mondja, hogy számomra ez annyira fontos, hogy én nem fogok enni olyan húst, ami annak az árán van az asztalomon, hogy állatokat megölnek. És nyilvánvaló, hogy Krisztus követői, mi a legtöbben nem így gondolkodunk a ne ölj-ről. Mások az élet szentségére hivatkozva minden erőszakot elutasító, úgynevezett pacifista meggyőződést vallanak. Vannak keresztény és nem keresztény pacifisták. Én emlékszek olyan emberekre, akik a 80-as években, volt ilyen ismerősöm is, egy pacifista keresztény csoport tagjaként, akik inkább börtönbe mentek, mint hogy sorkatonai szolgálatra mentek volna, mert nem vesznek a kezükbe fegyvert. Ne ölj, mondja Isten. Ugyanakkor az igaz, hogy nem minden Krisztus követő ember pacifista. Én például megfogtam a fegyvert, mert bevonultam a hadseregbe. Miért nem? Hogyan lehetséges ez? És ugye vannak, akik utaltam rá, akik azt hozzák fel a Biblia ellen, hogy ha az Isten ilyen egyetemes kijelentést tett, hogy ne ölj, akkor például hogyan adhatott egy olyan jogrendszert és törvénykezést Izraelnek, amelyben helye van a halálbüntetésnek? Vagy hogyan rendelhetett el Isten háborúkat? Vagy hogyan lehetséges az, hogy alkalmanként ő maga vette el egyesek életét válaszul azok istentelen tetteire? Látjuk, hogy mennyire nem egyszerű a hatodik parancsolat jelentését megragadni a korunkban. Ez az a pont, ahol meg kell próbálnunk megérteni, hogy mi a különbség a bibliai, valamint az előbb felvázolt mai gondolkodás között. A mi világunk Sokat beszél az élet szentségéről. Miközben képmutató módon teret ad a gyilkolás különféle alattomos formáinak. A mi világunk felháborodik azon, hogy Isten ószövetségi népe hogyan élhetett egy olyan társadalomban, ami halálbüntetést rót ki olyan vétkekre, amelyeket a mai törvénykezésben nem is büntetnek, például a házasságtörés. A mai ember csak annyit hangsúlyoz, némelyik, hogy az élet szent. A bibliai gondolkodás szerint azonban az élet nem önmagában szent, hanem azért, mert az élet a Teremtő Isten ajándéka. Nem egy elvont állítás, hogy az élet szent, amit a Neue parancsolatában olvasunk, hanem a Teremtő és a Szabadító Istennel találjuk magunkat szembe, aki kimondja Izraelnek ezt a törvényt. Avval a Teremtő és avval a Szabadító Istennel találjuk magunkat szembe, aki úgy szabadította meg Izraelt a halálból, a rabszolgaságból, hogy közben az elsőszülötteknek meg kellett halnia. Látnunk kell tehát keresztény emberként, hogy a Neői parancsolata nem egy elvont, absztrakt állítás, hanem a mindenható Istennek a szava az ő népéhez, aki Úr mindenek felett. Az életet védeni kell, mert Isten adja és meg akarja oltalmazni. Izrael azonban el tudja azt is fogadni, hogy létezik az életnek olyan elvétele, amely az élet ügyét szolgálja. Ha egy közösség élete, rendje, jövője forog kockán valakinek a romboló viselkedése következtében, akkor az ölés a közösség életéért van. Itt hagyj jegyezzem meg, mert erről nem beszélek most többet, hogy ezzel semmiképpen nem azt állítom, hogy keresztényként a halálbüntetés mellett, vagy az úgynevezett igaz háború mellett kéne állást foglalni. Csak látnunk kell, hogy az Ószövetségben, a Bibliában miért lehet egymás mellett a Neői, a háborúk és a halálbüntetés. Mit jelent hát ezek után Isten népe számára a hatodik parancsolat? Mit tartalmaz? Az, hogy megerősödnek abban, hogy az élet Isten ajándéka. És ezért egyik ember a másik ember életét, mert itt erről van szó, egyik ember a másik ember életét gyűlöletből, haragból, rosszindulatból, irigységből, a másik vagyona megkívánása miatt, vagy bármilyen körülmények között, és akármilyen módon, semmilyen módon nem oldhatja ki. Hogy Isten minden erőszakos tettet tilt, amelyel az egyik ember a másik emberre ellen fordulna, és amely akár a vétkes szándéka ellenére halállal végződik. Mivel az élet Isten ajándéka, ezért szent, és senki nem léphet Isten helyébe azzal, hogy önbíráskodik. Amikor a törvénykezésben kimondanak egy halálbüntetést, akkor Isten felhatalmazása alapján cselekszenek. De senki maga nem léphet oda, hogy önbíráskodik. Így fogalmazza meg az Ószövetség, aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására teremtette az embert. Az ember Isten képmása, egyedül Istené, és Isten fenntartja magának a jogot élet és halál kérdésében. De ezzel a Biblia realista, mert a Biblia elismeri közben, hogy egy bűnös világban élünk, és ebben a világban, ahol mi élünk, gyakran nincs abszolút jó, tökéletes megoldás egy-egy helyzetben. Emlékszem, hadd utaljak még így erre ma, hogy amikor kezdő lelkipásztorként Budafokon voltam, és János bácsi tartotta a konfirmációs órákat, akkor mindig a következő példát mondta el a gyerekeknek erről a kérdésről. Mit tennél, hogyha ott állsz kezedben egy fegyverrel, és látsz egy bűnözőt, aki abban a pillanatban valamilyen módon, mindegy, emberek százainak, ezreinek oldhatná ki az életét. Lelövöd, vagy nem lövöd? Hát Isten kíméljen meg bennünket ettől, nem is tudom, hogy sikerülne-e. De most az egésznek az értelméről van szó. A Biblia realista. És vannak helyzetek, amikor csak két rossz között lehet dönteni. A Neői ilyen értelemben nem egy kategórikus, mindent elsöprő szó a számunkra, hanem sokszor nem magyarázható, de mégis a bűnös világ, bűnös embereik között egy olyan dolog, ami megtörténik. És az Isten kegyelmében bízunk, hogy nem történik meg sokszor, hogy nem kerülünk ilyen helyzetben, hogy utána van bocsánat, de ez az, ahogy a Biblia erről gondolkodik. És közben van még egy nagyon fontos dolog, amit a Biblia végig maga előtt tart. Azt tudnélik, hogy ez a világ ez valóban bűnös és elromlott. És Isten Izraelt folyamatosan emlékezteti, hogyan erre a valóságra, hogy folyamatosan állatokat kell áldozniuk, hogy bemehessenek az Isten színe elé. Az áldozat, az állatok legyilkolása, a vérontás folyamatosan arra emlékezteti Izraelt, hogy ebben a bűnös világban az élet megváltásra szorul. Az élet kiváltásra szorul. Nem mehetünk csak úgy oda Isten elé, bűnös emberként. Az élet a megváltást kéri és követeli. És ezért vért kell ontani ahhoz, de nem ember, mert nincs ember áldozat Izraelben. Az állatok vérét, hogy az Isten népe tudja, hogy az Isten kegyelméből él. A nevű parancsolatot ezeknek a bibliai hangsúlyoknak a fényében kell megértenünk. Általában most már a nevői aktuális vonatkozásaira térve a következő témák tartoznak hagyományosan ehhez a parancsolathoz. Gyilkosság, halálbüntetés, háború, abortusz, eutanázia, öngyilkosság. Feltűnő, hogy a legnehezebb és a legvitatottabbá azok válnak, amelyek az élet határeseteinél jelennek meg. A születésnél és az elköltözésnél. Az élet két végpontjánál. Különösen az ember tudományos és technikai lehetőségeinek a kitágulása vet fel újabb és újabb kérdéseket. Ma két témáról szeretnék szólni, ha belefér az időnkbe. Az egyik az abortusz, a másik pedig az eutanázia. A művi terhesség megszakítás jogi és filozófiai problémái ugye ott vetődnek fel, hogy honnantól tekinthetünk úgy egy magzatra, mint aki nem pusztán az édesanyja része, hanem önálló személy. Aki felett, ha már önálló személy, nem rendelkezhet úgy az édesanya, mint a saját testéről. Ha Isten igéje alapján tájékozódunk, akkor azt kell mondanunk, hogy a fogantatástól kezdve. Mert Isten újra és újra úgy szólal meg, mint aki az anyamétől fogva ismeri, megformálja, kiválasztja, elhívja az övéit. Gondoltunk Jeremiás próféta elhívására, vagy több más történetre a Bibliában. Márpedig, ha Isten egy formálódó magzatról így beszél, akkor mi sem tagadhatjuk meg ettől a magzattól, hogy egy valóságosan létező, önálló személy vagy lény, akkor is, ha biológiailag még nem önálló. Ma Magyarországon évente átlag 60 ezer terhességnek vetnek véget mesterséges módon. Ez 10-15 éve több volt. Valaki azt az igaz és ugyanakkor megdöbbentő állítást tette, ma Magyarországon a legveszélyesebb hely az édesanyák méhe. Próbáljunk a nevői parancsolat fényében szembenézni ezzel a sokszor agyonhallgatott, sok fájdalommal, sok titokkal együtt járó, mérhetetlen szenvedést okozó kérdéssel, ami nem csak egyének, hanem az egész társadalmunknak égető ügye. A mindennapi gyakorlatban három indíték szerepel a művi terhesség megszakítások mögött. Három lehetséges indíték. Az egyik az anya életére, a második a születendő gyermek egészségére, a harmadik pedig a szociális körülményekre tekint. Ugye az első dilemmát egy olyan terhesség veti fel, amelyben az anya egészsége, esetleg az élete súlyos veszélyben van. Esetleg több gyermeket nevel már, és felnevetődik a kérdés, hogy nem kell-e ezt a terhességet megszakítani, amely az orvosi álláspont szerint veszélyeztetheti az édesanya életét. A születendő gyermek egészségére vonatkozó kérdés, az ebből fakadó dilemma jól ismert. Testi vagy szellemi károsodás lehetősége, valószínűsége, talán bizonyossága, elégséges alape a terhesség megszakításához. Sokan vannak, akiknek szembe kellett nézni ezzel a kínzó helyzettel, és nehéz döntést kellett hozni. Van, aki elvetette a gyermekét, van, akinek egészséges gyermeke született, és vannak, akik sérült gyermeket nevelnek. Vajon kinek a joga egy felelős döntés egy elindult élettel kapcsolatban. Az is megfigyelhető, hogy az orvosok nagyobb része ilyenkor a biztosra megy, azaz a legkisebb gyanú esetén is az abortuszt javasolja. És ezt javasolják a legtöbben a környezetünkben is. A döntés végül mégiscsak a szülői, sokszor sajnos egyedül az édesanyáé. A harmadik indíték a szociális, és ez a legtágabban és a legnehezebben értelmezhető. A lakáshelyzet, az anyagi helyzet, a párkapcsolat bizonytalansága, a nem várt terhesség, a meglévő életritmust felforgató volta mind-mind ide tartozik. Ezekkel kapcsolatban a leggyakrabban rá lehet és rá kell mutatni arra, hogy lehetetlen, hogy az életet az életszínvonallal tegyük egy mérlegre, és szülessenek olyan döntések, amelyekben az életszínvonal súlyosabbnak találtatik, mint az élet. Mindezekben a helyzetekben érezzük a kérdés súlyát. Kinek a joga egy felelős döntés egy elindult élettel kapcsolatban? Nekünk Isten népének világosan látnunk kell, hogy mit mond itt a neői parancsolat. Itt csak Istennek vannak jogai. Elfogadhatatlan, hogy minden további nélkül évente 60 ezer abortusz történhet, amelyek java részében kényelmi, anyagi szempontok érvényesülnek. Fájdalmas, hogy sokan félelemből, mások rábeszélésére, Isten iránti bizalmatlanságból, anyagi megfontolásból az élet elvetését választották az élet megtartása helyett. Ez nem igazolható és nem magyarázható. Láttuk korábban, hogy egyes speciális helyzetekben nincs jó döntés. Istennek a kegyelmét és a szeretetét itt is ismerjük, még itt is elfogadhatjuk. Nem akarok kategórikus lenni ebben a kérdésben, mert láttuk, hogy így nem kategórikus az Isten igéje. De nagy általánosságban kijelenthetjük, hogy a művi terhesség megszakítás beleütközik a Teremtő Istennek abba a szándékába, amit a 6. parancsolatban ad népe elé. Ezen a ponton hívom Noémit, hallgassuk meg Ambrus Noémit, Farkas Gyurival együtt, ő most nem jön, és az ő bizonyságtételüket, ez a virág még itt tegnapról maradt, amikor az ő esküvőjük volt.
A jelenlévők közül többen ismernek ki közelebbről, kilátásból, de mindenki megcsodálta már a kislányunkat, akinek hatalmas aja van és nagyon hosszú szempillái, ő Rebeka. És hát az ő teljes történetét szeretném most elmesélni ezen a ponton, kicsit remegő hanggal, ezt gondolom meg fogják érteni. Amikor egy gyermek érkezik a családba, akkor azt szoktuk mondani, hogy ő Isten ajándéka, és Rebeka százszor inkább a számunkra, hiszem egy orvosi kijelentés alapján nekem nem születhetett volna gyerekem. Több évig kezeltek sokáig, és ez így nem jött össze, és amikor a Gyurival megismerkedtünk, akkor úgy döntöttünk, hogy ezt nem az orvosokra, hanem inkább Istenre bízzuk. És hát egyszer csak ott volt a két magenta színű csíka terhességi teszten, és ott volt Rebeka. És hát ugye miután Magyarországon van egy ilyen, hogy 35 év fölött kötelező egy bizonyos ilyen magzatvízből vett vizsgálat, nekem is el kellett erre menni. Ezzel azt célozzák, hogy kiszűrjék a különböző betegségeket, rendellenességeket, és kiderült, hogy Rebekának is van egy kromoszoma rendellenessége. Hát igen, ez egy ilyen nagyon misztikus valaminek tűnt akkor. És hát tény az, hogy egy kromoszoma eltérése van, amiről senki nem tudott pontosat mondani, viszont volt egy genetikus asszisztens, aki elég sokat tudott mondani, és elég sokat képzelt magáról. Például ilyet mondott, hogy értsem meg, hogy Isten nem ér rá mindenhol ott lenni, és amikor Rebeka fogant, akkor éppen nem volt ott, ez azért történt. Azt is mondta, hogy Rebeka súlyos értelmi fogyatékos lesz, és soha nem lesz önálló életvitelre képes, úgyhogy javasolja az abortuszt. És javasolja azt, hogy értsük meg azokat a családokat, akik nem vállalnak kockázatot. És akkor én mondtam, hogy ő megértse meg azokat a családokat, akik akik vállalnak kockázatot, de ez nem volt ilyen egyszerű, tehát ez egy hatalmas vívódás volt, és az a nagyon érdekes, hogy rengeteg szakcikket elolvastam, volt egy nagyon-nagyon nehéz időszak, amikor én magam is azt gondoltam, hogy nem szeretnék fogyatékos gyereket, mi lesz a kapcsolatunkkal, mi lesz az életünkkel, nehéz lesz. És végül eljutottunk Zeiselhez, aki nagyon tudományos magyarázatot mondott, azt mondta, hogy Isten tudja, hogy mi lesz, hiszen Rebeka nem csak abban különleges, hogy hosszú szempillái vannak és nagy haja, hanem abban is, hogy ez a kromoszóma rendellenesség 1 az 500 000-hez, hogy van esélye előfordulni. Tehát éppen ezért nagyon keveset lehet róla tudni. És mai napig sem tudjuk, hogy ez így az élete során milyen hatással lesz rá, de nagyon-nagyon nehéz volt ezt Istenre bízni. Az volt a kérdés, hogy bízunk-e annyira Istenben mi ketten, hogy aki teremtett egy életet, és aki ránk bízta Rebeka életét, azt visszautasíthatjuk-e? Hogyan mondhatnánk nemet egy olyan bizalomra, amit így belénk helyezett? Hogyan mondhatnánk nemet egy életre, amit ő hozott létre? És én azt gondolom, hogy már egynapos korától is az egy külön élet. Hiszünk-e, bízunk-e annyira Istenben, hogy úgy döntsünk, hogy megtartjuk őt, vagy csak addig tart a bizalom, ameddig a könnyű dolgokat kell elviselni, vagy elvállalni. Nehéz volt Istennek igent mondani, nehéz volt szembenézni a bizonytalannal és az ismeretlennel. Nehéz egészen elengedni mindent, és Isten kezébe helyezni életünk irányítását, de bíztunk és bízunk abban, hogy Isten sosem mér ránk nagyobb terhet, mint amennyit egy család, vagy mint amennyit mi elbírunk hordozni. És sokat imádkoztunk azért, hogy legyen elegendő erőnk ezt így végigcsinálni. Hát most ott békésen alszik az egyik széken, és hát én csak azt tudom mondani, hogy köszönjük Istennek, hogy ő megpróbált minket ebben, és tehát, hogy olyan komoly döntésben lehetett a szeretetét megtapasztalni, ami tényleg ilyen életbe vágó, és az életünk egyik nagyon-nagyon fontos része. És köszönünk minden imádságot azoknak, akik Rebekáért imádkoztak, és rendszeresen imádkoznak, és köszönöm, hogy ezt megoszthattam önökkel veletek.
Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy az első dolog az, hogy nem fogunk beszélni ma már az eutanáziáról, majd talán jövő vasárnap, hanem próbáljuk Isten elé vinni mindazt, ami bennünk van, ami érinti többünknek az életét. Vannak olyanok, akik Isten elé hozták már az abortusz kérdését az életükben, bocsánatot kértek, imádkoztak, akár mi imádkoztunk velük, és azt szeretném, hogy ők az Isten kegyelmébe erősödjenek meg. Nem kell újra elkezdeni magunkat vádolni, hogy valamit akár egy ilyen helyzetben, mint amit most hallottunk Noémitől, máshogy tettünk. Nem kell magunkat vádolni. Isten megbocsát, meggyógyít és helyreállít. Vannak azonban talán olyanok, akik még soha nem hozták Isten elé azt, ami ott van a szívük mélyén, évtizedek után is. Egy alkalommal, amikor szó esett az istentiszteletem az abortusz kérdéséről néhány éve, rá néhány hónapra látogattam meg egy idős nénit, 70 év felett volt, és elmondta, hogy mennyire felkavarta őt, hogy erről szó esett. Egyik gyermeke meghalt, másik, aki felnőtt korában, a másik gyermeke az nagyon rossz élete lett. A harmadikat meg nem merte vállalni, mert akkor már a férje alkoholista volt. És annyira felkavarta ezt, hogy felhívta egy barátnőjét. És a barátnője azt mondta neki, hogy hát nem tehettél mást. milyen állapotban volt akkor a családod, el kellett vetetni ezt a gyermeket. Ez egy jó szándékú barátnő volt, de nem adott olyan választ, ami gyógyít és szabadít. Mert az Istentől való válasz az az, hogy nem magyarázgassunk, hanem tartsunk bűnbánatot. Tárjuk az Isten elé. Engedjük el ezt a terhet, ezt a titkot. Férfiak ugyanúgy, akik részesek voltak ebben. Érzelmileg nem érik át talán olyan mélyen, vagy hamarabb elfelejtik, vagy túllépnek rajta. De hát ugyanúgy felelősek azért az életért. Szóval arra hívlak benneteket, hogy akit Isten ezen megszólít ebben a pontban, az álljon Isten elé, és kérje az ő bocsánatát és az ő gyógyítását. És ha úgy érzi valaki, hogy szüksége van rá, Isten tisztelet után lesz olyan imaszolgálat, ahol ezt le lehet tenni. Ha valaki érzi, hogy ki kell mondania, és imádkozzanak érte olyanokkal, akik érzik ezt a kérdést, lehet imádkozni, le lehet tenni. Aztán talán van olyan, aki most találja magát szemben a döntés felelősségével. Hadd mondjam, hogy Isten kész melléd állni, sőt, melletted van. Ő mindent tud és mindent ismer. Ő rád tekint és azt kérdezi, hogy vajon bizalommal tudsz-e őhozzá fordulni, vajon kimered-e adni ezt a kérdést a saját kezedből, és rámered-e bízni az élet Istenére. Akkor tegyük meg ezt. Jöjjünk mindenhez, mindezzel ahhoz az Istenhez, aki azt mondta, hogy ne őj. De közben elküldte a fiát, Jézust, ki különleges módon megfogant az anyja méhében. Megmaradt a szégyen ellenére. Hallottuk a mai igében, mivel vádolták Jézust? Paráznaságból születtél. De azért nem felejtették el olyan hamar, hogy mi történt ott Máriával. Volt egy szóbeszéd, hogy paráznaságból születtél. Szóval megmaradt az anya méhében ennek ellenére, megszületett, de arra maradt meg, hogy kereszt halálában Isten akaratából engesztelő áldozat legyen mindannyiunk bűneiért. Hogy halálában magára vegye és elhordozza mi bűneinket és a mi szenvedéseinket. Ehhez a Jézushoz jöjjünk most, és hogy a következő énekkel Isten kegyelméről énekelünk, kétszer-háromszor is elénekeljük, közben imádkozzunk, nyissuk meg a szívünket, és engedjük, hogy Isten lelke gyógyítson, bocsánatot hozzon, erősítsen, reménységgel töltsen el bennünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, amikor szereteted és kegyelmed eléri a szívünket, akkor megolvad, meglágyul a keménységünk, és akkor már nem védekezünk tovább, nem magyarázkodunk, hanem készek vagyunk vallomást tenni te neked. Így imádkozunk most mindazokért, akik tudják, hogy bűnbánattal kell megállni előtted, hogy valóban egészen mélyen át tudják érezni tettüknek súlyát, szembe tudjanak nézni azzal, hogy vétettek a te parancsolatod ellen, és ugyanakkor mégis elérje őket kegyelmed, bocsánatod, hogy az Úr Jézus Krisztusban őket tisztává teszed. Kérünk, légy itt szent lelked által, mint gyógyító, mint szabadító Isten, hogy sokan tehessenek le hatalmas terheket, titkokat, fájdalmakat te eléd. Köszönjük neked, Urunk, hogy az életet választottad. Köszönjük mindazokat, akik bíztak benned, és a hit bátorságával hoztak döntést, vállalva egy gyermeket, akit nem terveztek, vállalva egy gyermeket, akikről azt mondták, hogy beteg lesz, vállalva egy gyermeket akár egészségük kockáztatásával. Köszönjük, hogy talán mi is ilyen emberek vagyunk, így maradtunk meg, és köszönjük azokat közöttünk, akik így mertek dönteni. Köszönjük, hogy Gyuri és Noémi, te eléd jöhettek. Köszönjük neked Rebekát, és kérünk téged, hogy áldjad meg az ő életüket, az ő családjukat. Adj nekik mindig elégséges erőt. Áld meg Rebeka fejlődését, hogy fejlődjön testileg, lelkileg, és add köréjük a gyülekezetnek a szeretetét, ne csak ma, hanem a következő években. Mennyi atyánk, azért kiáltunk hozzád, hogy tisztítsd meg a szívünket, hogy szabadon tehessünk bizonyságot a te kegyelmedről és szeretetedről másoknak. Hogy talán saját bizonyságtételünkből, amelyben elmondjuk másoknak, hogy mit tettünk rosszul, tudjunk másokat támogatni, hogy jó döntést hozzanak. Használj fel bennünket a következő napokban, hetekben, ahogy odaállítasz emberek mellé, talán egészen váratlanul, azzal, hogy a szívünkre helyezted a nevű parancsolatát. Hadd legyünk bátrak, hadd tudjunk bölcsen tanácsolni, szeretettel emberek mellett állni, akik nehéz döntések előtt vannak. Hadd tudjon ezen keresztül is a te életed, Úr Jézus Krisztus, aki magad vagy az élet, te magad, átáradni rajtunk keresztül mások életébe. Így kérünk téged, Urunk, hogy légy azokkal, akik aggodalommal várnak gyermeket, vagy akik gondolkodnak, hogy mit tegyenek. És Urunk, imádkozunk nem csak magunkért, gyülekezetünkért, hanem az egész országért. Ezért az országért, ahol, amely a maga sírját ássa meg a gyermekek elvettetésével, ahol olyan könnyű egy életet a szemétre küldeni, és ahol annyi ember hordozza ennek a terhét és a fájdalmát, de persze nem beszél róla és nem mutatja. És közben ott van a generációkon keresztül bennünk ez, hogy mint nép annyira kötődünk a halálhoz, akár az abortuszban, akár az öngyilkosságban, akár az önpusztító életvitelben, például az alkoholizmusban. Könyörgünk, hogy fakaszt itt életet. Ott van mindezek mögött a történelmünk, és a mai napon megemlékezünk a trianoni döntésről, amely sokak életében hozott akkor a szakadást, törést, csalódást, fájdalmat, hogy ezért is választották a reménytelenségben inkább a halált, sem mint az életet. Kérünk téged, hogy légy könyörülettel a magyar nép iránt, határainkon innen és határainkon túl, és irgalmadból tégy bizonyságot az életről, szent lelked ereje és a gyülekezetek megújult élete által. Így kérünk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.